Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van Endodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves és kevésbé kedves hallgatóinkat. Én Mr. Blond vagyok, itt van velem Mr. White és Mr. Orange. Szevasztok!
Szeva!
Kurva gomb, sziasztok!
És a Rookie Extension kapcsán, illetve az első játéknap kapcsán ültünk most össze, úgyhogy ha én lennék White, azt mondanám, hogy ez egy Extension Draft lesz.
Ezt nem lehetett kihagynod.
Így van. Muszáj valami biffel kezdeni, hogy ne kapcsoljanak el azonnal a hallgatóink, akik vért akarnak látni.
Mint a Pink Terest adásokról.
Én most kapcsoltam volna.
Helyes. Még szerencsé, hogy nem hallgatsz minket.
Szerencsé, hogy nem a visszajövőbe vagyunk, és akkor beeftenen lenne a összeszólalkozásunk. De kezdjük az extensionekkel.
Igen. Összeszedegettem szépen, hogy ki hosszabbított az utóbbi napokban, és így végül is összegre fogunk lefelé menni. Nyilván a legnagyobb durranás az az volt, hogy Giannis aláírt ugye egy 3 év 186 milliós player option utolsó éves hosszabbítást. Lehet azt mondani, hogy most nyerte meg akkor a Lillard trade-et a Bucks, vagy Giannisnak ez pusztán egy pénzügyi döntés volt, hogy ugye még jobb kondíciókkal tudja megkötni a következő egy-két szerződését.
Mindkettő. Egyrészt ugye az egész Lillard csere azért is történt meg, hogy Giannisszal valamit sikerüljön aláírni, és ne lógjon ott a fejük fölött a Damoklész kardjaként a sorsa, és most akkor gyakorlatilag ezzel felkerült az íra a pont. Másrészt Giannis szempontjából most volt értelme aláírni ezt a két éves, gyakorlatilag egy player optiont lemondott, egy 51 milliós év helyett most kap egy 54-55 milliósat, és azzal kezdődik majd a hosszabbítása, és úgy három év, hogy összesen van, akkor ugye 5 év mostantól neki, és azért volt érdemes most aláírnia ezt, mert hogyha még lemondja az utolsó évet, és akkor még aláír egy hasonló két évest, akkor utána még mindig van egy 4 éves maxos hosszabbításra lehetősége még az over 38 szabály előtt, mielőtt az beütne. Szóval itt igazából az ő korával is volt némi játék, az ő fejébe, meg az ügynökei fejébe elsősorban szerintem, hogy abszolút ki tudják maxolni ezt a karriert.
Aki szempontból esetleg nem tudná, hogy az over 38 rule az miben korlátozná, azoknak hogy mondanád el ezt röviden, hogy ez miért volt így okos döntés?
Teljesen garantált évet igazából úgy kaphat, hogy szóval 38 éves kora utánig lógó szerződésnek az utolsó éveit azt ilyen nagyon-nagyon furcsán számolják el, és csak akkor ismerik el, most nem tudom, hogy fogalmazom meg így teljesen érthető módon. Az over 38 az gyakorlatilag annyit csinál, hogy a 38 éven túl logó éveket még nem annyira veszik figyelembe eleinte, viszont hogyha még úgy írod alá, hogy még nem töltött be a 38-at a szerződésnél, akkor még pont jó vagy.
Én egy kicsit más over 38 szabályt ismerek, de ez lehet, hogy nem okosabb, de az kapcsolódik, ugye, hogyha 38 év fölötti vagy, akkor már pumának minősülsz nőként, és általában elvált anyukák vannak, és fel olyan könnyen össze lehet szedni őket buliba egy éjjeli menetre, de szerintem nem erre az over 38 szabályra gondolt, Blond.
De ott is más pénzügyek vannak.
Abszolút. Sokkal olcsóbb a buli 38 év felett az NBA-be is, meg az való életbe is.
Na, köszönjük és akkor az életvezetési tanácsokat is, White. Egyéb Giannishoz kapcsolódó komment.
Én kérdésem lett volna, vagy hát egy felvetésem, hogy ugye Giannis itt valójában, ha jövő nyáron ír alá, akkor már egy emeltebb cap mellett tud magasabb supermaxot hosszabbítani, ugye majd erősíts meg Orange, de akkor viszont ugye az over 38 miatt túlcsúszik, és nem 4 éves, csak 3 éves tud majd a végén kötni. Így talán ezzel egy picit segített szerintem a Milwaukee-n, hogy egy picivel alacsonyabb a supermaxa így majd a következő évekre.
Nem feltétlen, mert mindenképpen az akkori sapka alapján számolnak. Tehát a sapkához mérik mindig a maxot, kivéve, hogyha már eleve 35%-os sapkára vonatkozó maxa volt, mint Giannis esetében. Szóval igazából olyan óriási különbség itt nincsen, itt maximum tényleg annyi volt, hogy a neki hátralevő szerződés hossz, az hogyan fog megoszlani a hátralevő x évében a 38. életévéig, hogyha most jól tudom, akkor 30-at tölti. Gyakorlatilag még ezt a 8 évet kellett valahogy beosztaniuk, és 2 plusz 2 plusz 4-re lőnek ahhoz, hogy még a maximum pénzt ki tudják venni.
Köszi. És elnézést a hallgatóktól a kérdésemért utólag is. Blond, robogjunk tovább.
A következő hosszabbítás, ami összegre a legnagyobb volt, az Jaden McDaniels és a Minnesota Timberwolves megegyeztek egy 5 év 136 milliós szerződésben.
Édes jó Istenem!
Nekem itt a Vessel szerződés jutott eszembe, nem tudom, hogy miért, de szerintetek ez túlfizetés, vagy McDaniels meg fogja szolgálni ezt a pénzt, és hogy a Minnesotának honnan lesz majd a kiút, akkor ez a rengeteg fizetés, ami náluk összegyűlt, mert a három centerükre, ha jól tudom, akkor ilyen 110 milliót ellőnek, tehát a Towns, Reed és Gobertre, és ugye akkor még Edwards meg McDaniels, szóval hogy lesz innen a kiút, vagy mi várható náluk?
Hát igazából ez a szerződés nagyon érdekes, hogy ezt így megnézzük, hogy tulajdonképpen egy elite roleplayer prospektnek adtál oda 131 milliót 5 évre, de az éves bontásban ez nem annyira fáj, mint amennyire így gondolnánk, hogy ez a 22,5 millió, 24, 26, 28 és majdnem 30 milliós szerződések így évről évre. Mert igazából ezeket a szerződéseket a sapkának a százalékába kell figyelembe venni, és amennyit az utóbbi években emelkedett, meg amennyi emelkedést várnak a fizetési sapkától, ez teljesen vállalható kezdőjátékosnak a fizetése a mai ligába, és horrornak tűnik egy 5-8-10 évvel ezelőtti fizetésekhez képest, meg az infláció nem ekkora, hanem sokkal kisebb. Na de igazából itt multimilliárdos tulajdonosokról beszélhetünk, talán Steve Ballmer lóg igazán felfelé ki ebből a tulajdonosi struktúrából, meg még egy-ketten, de ugyan 20-25 tulajdonos vagy tulajdonosi kör nagyjából ugyanannyi pénzzel rendelkezik, és ezek milliárd dollárokban mérhetőek, hogy nekik majd nem mindegy, hogy évente néhány millióval többet kell neki fizetni. Jó, van olyan sport GM, akinek nem mindegy, de általában véve, ha reálisan nézzük, ez mindegy ezek a részek, és ezért amennyit a sapka enged mozgolódni, annyit költenek, és viszont ezeket a játékosokat meg kell tartani. Majd látni fogjuk szerintem a későbbi hosszabbításoknál is, hogy már ilyen 8.-10. embereket is meghosszabbítottak egy olyan free agent poolból, vagy hát egy draft classból, ami nem annyira kiemelkedő, és hogy ezek a játékosok is már szinte már nincs free agent piac, és már mintha előre belőnék azt a csapatok, hogy úgyse lesz free agent piac, inkább most kifizetem a többet, és lehet, hogy lesérül, lehet, hogy nem jön be, de azzal nagyon-nagyon mellé lehet lőni, hogyha elfogynak a játékosok, és brutálisan túl kell fizetni Dillon Brooksokat, meg hasonlókat.
Tökre adlak az a kiegészítésen, hogy a mostani hosszabbítások, ahogy te is mondtad, igazából a végén csapatbarát szerződéseknek fognak tűnni, mert a szerződéseknek az emelkedése, és egyébként nagyon sok szerződésnél majd azt fogjuk látni, hogy nem is feltétlenül emelkednek, McDaniel speciál emelkedik, de hogy a maximálisan adható emelés az 8%, és a sapka pedig a következő néhány évre állítólag 10%-ot fog nőni, és csak azért, mert maximálban van ez a növekedés 10%-ban, úgyhogy relatíve tényleg kevesebbet fognak elfoglalni a sapkából, ahogy most megyünk előre az időben. Egyébként ez a McDaniel szerződés, ez az Elite Free Prospect szerződés, a mostani piaci ár, ez gyakorlatilag félére ugyanaz, mint a 2 évvel ezelőtt aláírt 4 év 90 milliós Mikal Bridges szerződés. Tehát, hogyha a sapka emelkedéssel infladod a Mikal Bridges szerződést, akkor pontosan ezt kapod. Az a különbség, hogy az 4 év volt, ez meg 5, és ezért tűnik még sokkal nagyobb összegnek. Más kérdés, hogy McDanielsben valójában van-e Mikal Bridges potenciál? Pont.
Nekem az az érdekes McDaniels-szel kapcsolatban, az is az érdekes, hogy ő egyébként egy 5 csillagos prospekt volt ugye a gimiben, és hogy ő egy kifejezett támadójátékosként került még a draftra is, aki egyébként sokat faltol, mentálisan nem igazán stabil, úgyhogy ezért is csúszott ő, mert egyébként körülbelül ilyen top 5-6 pikként volt, vagy prospektként volt számot tartva, de hogy neki nincs nagy múltja ebben a 3&D-ben, és már sok kinti szakértőt konkrétan a legjobb perimétervédőnek tartja. Szóval ha ezt nézzük, akkor akár meg is szolgálhatja a szerződést.
Simán, hogyha van benne tényleg olyan támadó potenciál, amit eredetileg vártak tőle a ligában, és mondjuk a szerepe is olyan lesz, hogy egy kicsit több labdát fog tudni kapni, és a mentális instabilitása, amit egyébként ugye az utolsó playoffbeli mozdulatával is demonstrált, amikor belevágott egyet a falba és eltörte a kezét. Szóval, ha ezek mind így kitisztulnak, akkor ez valójában egy nem annyira csapatbarát, de legalább piaci értéke levő szerződés lesz. A többinél majd fogjuk látni egy kicsit csapatbarátabbak. Ez ilyen még akár jól is elsülhet, de nem masszívan olcsóbb szerződés.
22 éves a srác, majdnem 40%-os triplával dolgozott tavaly 3,4 kísérlettel. Tényleg ez a mentalitásban kicsit a stabilitást kell megtalálnia, de szép kifejezés volt. És vagy feledzenie az ő ökleit, hogy jobban bírja a betonfalat.
Ja, egy kis csukló edzés, nem?
És ha jól tudom, akkor az ő szerződését azt tette lehetővé, hogy megszüntették ezt az úgynevezett Kenneth Farid szabályt, hogy 5 évre ne csak maxot lehessen adni.
Igen, és meg nem is. Igazából a designated kifejezés volt az, ami kellett ahhoz, hogy 5 éves szerződést tudjál adni rookie hosszabbításként, amit most ugye a McDaniels megkapott, most már ez nincs így. Illetve, bocs, a designated és a max volt az, ami nem volt teljesen tiszta korábban, hogyha designated-et kap valaki, akkor annak maxnak is kell lennie. Ugye Siakamnál max volt, de nem volt designated, másnál meg designated volt, de nem volt max, szóval ott volt némi keveredés, de most ez már így teljesen világosan elvált egymástól, úgyhogy jogos a 2 pont, valóban adható 5 éves előre, ami nem max.
Szuper, szerintem robogjunk akkor tovább, és így beolvasgatom a...
Csak még, mert hogy nagyon hasonlóak, akkor gondolom úgyis a Devin Vassell szerződés jött volna. A 2 szerintem tökre összefügg, meg Daniels, meg a Vassell, mert mind a 2 gyakorlatilag, meg gyakorlatilag mindenkire, akiről most beszélgetünk, miután az ex-újonc szerződések hosszabbítása éppen most a téma, mindenki potenciára kapja meg, vagy legalább részben potenciára, aki szignifikánsan nagyobb lóvét kap, az meg nem kizárólag potenciára. Szóval még fogunk beszélni olyanról, aki eddig csöre volt, de várhatóan be fog robbanni a kezdőbe, és majd fú-fú, miket fog alkotni. De Devin Vassellnél is azt érzem meg Danielsnél is, hogy az eddig az asztalra letett teljesítmény és a potenciál együtt adta ki ezt a szerződést. Az összeg egyébként majdnem teljesen ugyanaz, ugye Devin Vassell 5 év 131 millió, viszont a összetétel, vagy évenkénti összetétel teljesen más, mert a McDaniels, ahogy White elmondta, abszolút emelkedik, 22-23 közöttről indul, Devin Vassell meg pont, hogy csökken, és 29-ről indul, aztán 27, és megy le, aztán az utolsó évben megint visszaugrik 27-re, szóval ott a San Antonio ezzel is játszott egy kicsit, hogy a lehetőségekhez képest még kimaxolta a következő olyan éveket, amikor egy relatíve olcsóbb lábanyama mellé relatíve alacsonyabb cap hitekkel fogják tudni megtartani a már felismert és meghosszabbított kulcsjátékosaikat, hogy aztán kívülről hozhassanak még egyszert, amíg a Wemby olcsó.
Jogos az észrevétel, és akkor itt kötném ide, mert nem ő következne, de akkor gondolom ez a Zach Collins 2 év 35 millió is emiatt alakul, ami ugye évenként egy viszonylag magas összeg egy Collins szintű játékosnak, de itt a következő 2 évben ez nem fogja őket akkor bántani.
Abszolút, ráadásul ez a Collins szerződés, ez cserélhető is lesz, úgyhogy bármilyen cserébe bedobható ez a 17 és feles töltelék.
Igen, itt azt is figyelembe kell venni egy ilyen elemzésnél, hogy tulajdonképpen ezek a játékosok pályán tartható NBA játékosok, tehát akár egy cserében nem az van, hogy egy teljesen halott negatív értékű szerződést kapnak, de elég nagy fizetést tömeg ahhoz, hogy mondjuk egy szupersztár be tudjon fogadni jelen esetben a Spurs majd. Az Collinsnak a 15-6 millió környéki hosszabbításbeli szerződéséhez még egy 10 milliós, nem tudom, Trey Jones-t hozzácsapnak, akkor azzal már a 25 millióból be tudnak fogadni egy 30 millió feletti. Teszem azt bárkit, aki ilyesmi szerződéssel van, és akkor azzal már instant tudnak javulni, és nem lehet az, hogy csak rookie szerződések vannak a fizetési mérlegnek, meg kell lennie egy cserénél.
Oké, igazából én most az utolsó 2 nap, akik hosszabbítottak, azokat sorolnám fel gyorsan, és hogyha van gondolat, akkor nyugodtan tegyétek hozzá. Tehát az Atlanta hosszabbított Onyeka Okongu-val, ez egy 4 év 62 milliós szerződés.
Itt mondanám, bocs, közben, hogy amit az előbb is már említettem, hogy ő eddig ugye fixen csere volt, mert még mindig ott van előtte Capella, és még neki mindig van 2 év a szerződéséből, ilyen 20-22 millió környéki, mármint Capellának. De Okongu megkapott egy 17-es átlagot, körülbelül 17 milliós átlagot 4 évre, ami 2 dolgot jelent, az egyik az, hogy ez egy cserecenter fölötti szint, tehát nem egy Zach Collins, bár persze Zach Collins egyébként évente pont ugyanannyi kapott, szóval nem egy Gafford szint, vagy nem egy Zubac szint, mert ők azért ennél olcsóbbak, még akkor is, hogyha kicsit korábban írtak alá, hanem benne van a kezdő potenciál is, viszont ha megkezdő, akkor meg rohadt olcsó lesz. Tehát itt 2 játékot játszik az Atlanta, hogyha véletlenül sikerüljön elboltolni a Capellát, akkor Okongwu előtt abszolút ott van tárva nyitva az ajtó, és akkor ez egy rohadt jó szerződés lehet.
Vajon miért nem hosszabbították meg Sadiq Bey-t? Ugyanaz az ügynökség, érdekes lehetett ott a dinamika meg a kommunikáció. White, neked a nagy kedvenced Bey.
Ezt így nem mondanám, inkább kicsit többre értékelem, mint azok, akik semmiben nem veszik Bey-t. Én úgy gondolom, egyszerűen az Atlanta nem akarta azt kifizetni neki, amit ő kért. hogy közhelyeket pufogtassak.
Expansion draftban ugye 3/45 plusz X-ét kért.
Igen. Szerintem egyébként DRL is hasonló lehet ez, az Okongu szerződést ő is aláírta volna, csak akkor már túl sok nagy fizetés lett volna ott náluk. Tehát a Bogdan Bogdanovics is ott van, Trae Young, hogy Dejounte Murray-vel is hosszabbítottak, Okongu is hosszabbított, Capella szerződése is ketyeg. Nagyon-nagyon-nagyon hamar összeáll 7-8 játékosból a apron határ, és akkor meg már nincs mozgásterük, főleg ezekkel a szigorított apron szabályokkal, amik a következő években belépnek majd. Úgyhogy szerintem ők kivárásra játszanak, és hogyha Sadiq Bey robbant idén, akkor meghosszabbítják, ha nem, akkor pedig vagy deadline-kor elcserélhetik akár, vagy egyszerűen nem fog annyit kérni, vagy nem fog annyit kapni a piactól. És nem véletlen próbálgatják Jalen Johnson-t, aki keres, mit tudom én, 2 milliót, 2,5, szóval, ha ő beválik,
ott
akkor...
körül.
Ő beválik, akkor meg megvan az emberük arra a posztra úgy, hogy sokkal-sokkal olcsóbban, mint amit Sadiq Bey kér. Úgyhogy szerintem egyszerűen csak a cap helyzete az Atlantának határozta meg azt, hogy ezt most így nem akarták lekötni.
Abszolút. Illetve, hogyha sikerül elcserélni Capellát, akkor lehet, hogy ez a salary slot gyakorlatilag át is mehet B-re. Nem a teljes 20-22 milliós, hanem akkor egy olcsóbb. De a Capella Fizunak onnan hosszú távon el kell tűnni ahhoz, hogy ez a két játékos Okongu és B is hosszabb távon ott maradhasson.
Tovább is mennék, akkor Isaiah Stewart 4 év, 60 millió Detroit. White, ezt gondolom stoppolod, vagy ha nem, akkor...
Szerintem annyira nem kell most már bemenni. Ez ugyanaz a szitu, mint Okongwu. Csere center fizú, nem rossz, akár lehetne belőle több is. Mármint, hogy mind csere center a játékosból, de nem várható. Úgyhogy szerintem pont ugyanaz a kategória, úgyhogy nem állítanám meg ezért a felvételt.
Danny Avdija 4 év, 55 millió Washington Wizards. Josh Green.
Ez körülbelül az a szint. Ez körülbelül a full MLS szint.
41 millió Dallas.
Még az Avdiához, hogy ez körülbelül a full MLS szint egyébként. Tehát hogyha bármelyik csapat, bármilyen külső szabadügynöknek, ugye, ha a sapka fölött van, de még luxusadó határ alatt, akkor a 12-13 millió közötti full MLS-t oda tudja adni, abból egy 4 éves szerződés, ez körülbelül az a szint, mint amit az Avdija kapott, vagy esetleg mint a Stewart. És innentől kezdve már azokat a szerződéseket fogjuk látni, amik ez alatt vannak. Tehát tulajdonképpen innentől tényleg csapatoknak előnyös, hogy csapatbarát. Igen, szóval nem tudom, hogy csapatbarát ma már használtuk.
Kell még egy kávé.
Vagy 3. Ja, szóval Avdija, igen, nem tudom, hogy mi lesz a szerepe, mert az eddigiek alapján ez még rohadtul nem kristályosodott ki. Ő is nagyon úgy néz ki, hogy potenciálra kapta, de ahhoz tényleg 30-35 percet kéne fixen játszania, és a kezébe kéne lenni a labdának, amire nem tudom mennyire alkalmas. Hát meglátjuk.
Cole Anthony 3 év, 39 millió az Orlandótól, úgyhogy még inkább meg lesznek alacsony poszton. Ugye Zach Collinsról beszéltünk már, Aaron Nesmith 3 év, 33 millió Indiana Pacers-szel. Kicsit korábbi, de a nagy kedvencünk Peyton Pritchard, ugye 4 év, 30 millió, erről már beszéltünk korábban, legalábbis mi.
Igen, itt igazából megint van egy kategóriaváltás, hogyha megfigyelitek, hogy 10-valahány millió, ugye Josh Green, Cole Anthony, Nesmith már azért 11 milliós átlaggal már azért kicsit még lejjebb van. Josh Green-en én nagyon csodálkoztam, hogy miért írt alá ennyiért, aztán végülis az évek száma is mutatja, hogy ő azért inkább egy kicsit magára fogadott, ha már amúgy nem fogadott magára, mert aláírta a relatív alacsonyabb összegű hosszabbítást, de legalább akkor 3 éves és korábban fog tudni nagy pénzt kapni később. Szóval ezek a játékosok még mindig egy szinte feljebb vannak, mint például az Iknagyi, meg a Peyton Pritchard a 4 év, 30-32 milliós sztoriukkal. Ez meg aztán abszolút az a szerződés, amikor Pink véleményét figyelembe véve, hogy inkább azért fogadott magára, mert attól félt, hogy 2 év múlva már a ligába se lesz. Én meg azt látom, hogy nem biztos, hogy egy most még 2 alacsonyabb összegű évvel, meg utána talán 2 magasabb összegű évvel ugyanezt a pénzt meg tudta volna keresni. Úgyhogy itt meg abszolút a biztonságra mentek. Azért ez még mindig egy életet megváltoztató összeg mindenkinek, ha azért őszinték vagyunk.
Meg itt főleg a sérülés, a kikerülése véget, tehát annyi példát láttunk az utóbbi években ebbe a felgyorsult játékba, hogy egy rossz sérülés, és akkor már mindjárt 3-4 milliót keresel, csak nem 12-t, és szerintem ezt akarták egyszerűen kikerülni, hogy itt a biztosíték 26-7 évesen, hogyha igazán bejön nekik az élet, mint Jeremy Grantnek, még mindig köthetnek egy 100-120 milliós szerződést, ha meg nem, akkor meg életük végéig elvannak ebből a pénzből.
Szerintem azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tényleg akkora a talent pool, amiből lehet válogatni, hogy rengeteg tehetséges játékos vár még lehetőségre. És ugye az utolsó játékos, akit még itt felírtam, 4 év, 29 millió a Denverrel, Zeke Nagy játékos opcióval a végén, úgyhogy itt ők kaptak szerződést, és akkor mondanám azokat, akik pedig nem. James Wiseman, Tyrese Maxey, Pokuševski, Emmanuel Quickly, Isaac Okoro, ugye Sadiq Bey, Obi Toppin, Pat Williams és Precious Achiuwa. Itt talán érdekesebb nevek a korábbi Kentucky játékosok, Tyrese Maxey és Emmanuel Quickly. Mi a véleményetek, hogy velük miért nem hosszabbítottak? Jobb lesz, hogyha ők korlátozott szabadügynökök lesznek, vagy mi áll le mögött? Mit lehet mondani annak, aki azt gondolja csak, hogy ugye itt vannak nagyon tehetséges játékosok velük, akkor miért nem hosszabbítottak ezek a hülye menedzsmentek?
Ketté bontanám, két különböző szituációban vannak. Quickly esetében szerintem Quickly egyértelműen a Maxot szerette volna, és alá is írta volna, viszont a New York nem hiszem, hogy le akarta magát kötni. Valahol ez hasonló a Philly-nek a gondolkodása is, azzal a különbséggel, hogy a Philly biztos vagyok benne, hogy Maxért hosszabbítaná Maxit, ilyen szép szó összetétel, de mind a kettő csapatnak az az érdeke, hogy mivel, hogy ilyen 20. környéki pick, vagy sőt még annál későbbi pick volt mind a két játékos, ezért nagyon-nagyon alacsony a cap hitjük, ami azt jelenti, hogy a Orange segíts ki, mennyi a fizetése, 2,5-szerese, utolsó éves fizetése, 2,5-szerese a cap hit.
Cap hold, de nagyjából, egyébként nagyjából igen, csak hogy a kategóriát értsük, ez ilyen 10-néhány millió lehet a cap, hogy a mind a két játékosnak legrosszabb esetben is fejből nincs meg, de az a fizetése, amit megérnének, és amit most meg aláírhattok volna hosszabbításként, az mondjuk ennek legalább 2-2,5-szerese.
Ez ilyen 30 fölötti. Tehát, hogy per év,
hát Quicklinél nem biztos, mondjuk, hogyha nála belőjük 25-re, akkor is a 10 helyett 25 millió azért az egy szemmel jól látható diffi, de ugyanez van Maxinél, és a Philadelphia ugye jövőre cap csapat lehet, hogyha minden szabad ügynökük, már pedig gyakorlatilag a Embiiden kívül nagyságrendileg mindenki szabad ügynök lehet. Hogyha ott a cap holdokkal úgy játszanak, akkor majdnem két Maxi helyük lesz, vagy lehet. Innentől kezdve viszont kritikus volt az a gondolkodás, amit most valószínűleg teljes mértékben át is adtak a Maxinek, hogy figyelj, itt leszel, rohadtul szeretünk, de most nem tudunk odaadni neked semmit, mert nekünk az a 10 misis cap hold, hanem a 28-30 milliós cap hited.
Ja.
Igen, és a másik oldal pedig tényleg az, hogy ha valakivel nem hosszabbítottak, akkor annak ez az egyik oka, hogy nagyon hátul draftolták és túljátszott a draft slotját, szépen magyarul megmondva. A másik pedig az, hogy nagyon magasan draftolták, és kutyafaszát se ér ahhoz képest, tehát az meg inkább menjen.
Hát igen, azért itt azért érdekes, amit mondtál, ugye még felvétel elindítása előtt, ugye, hogy a top pick-eknek mennyire máshogy alakul a sorsuk. Ugye itt a Edwards, Ball és Wiseman.
Abszolút. Igen, az ennyire nem tudom, hogy mennyire szokott, vagy milyen gyakran szokott óriásit szórni így az első öt picknek a sorsa. Mert hogyha megnézitek, hogy az első, az megkapta a Supermaxos hosszabbítást, ugye. A második éppen kifele tart a ligából Wiseman. A harmadik megkapta a Supermaxos hosszabbítást. A negyedik, Patrick Williams, szintén nem kapott hosszabbítást, és valószínűleg szintén azért nem, mert...
Hát ő állítólag valami 20-valahány milliós csat kér.
Hát ez az, tehát, igen, a teljesítményéhez képest rohadtul nem. Okoro ugyanazért nem kapta meg a hosszabbítását. Kilian Hayesről a hetedik pikrán is beszélünk, tehát most már ez kicsit még távolabb van. De hogy az első ötben kettő Supermax, egy abszolút azért nem, ráadásul második pik, mert gyakorlatilag esélytelen, hogy valaha felérjen az egykori potenciájához. Kettő meg ilyen óriási kérdője, Williams meg Okoro esetében, szóval itt azért ennél egyértelműbben szoktak jobbakat draftolni.
Toppin is top 10 volt, és ugye ő se hosszabbított még.
Mm-hmm. Szerintem Toppin itt magára fogadott.
Igen.
Ő egyértelműen.
Meg én azt is megnézném egy fél pillanatra, illetve megemlíteném, hogy akik hosszabbítottak, abból van 10-akárhány gyerek.
14 hosszabbított, és 16 nem az első körben.
Igen, és a hosszabbítottakból hány az, aki már cserélt csapatot? Nagyon kevés, mert ugye Nesmith talán az egyetlen, hogy így gyorsan végigmegyek a listán.
Valószínűleg igen.
A nem hosszabbítottakból pedig ott van Achiuwa, ott van Bay, ott van Toppin, ott van Wiseman. Azért ez is mutatja azt, hogy a mellényúlásoktól most már lehet, hogy egyre korábban akarnak szabadulni a csapatok? Valamilyen úton, módon, valamilyen okból?
Lehet.
Hát igen, a nagyon csúnya mellényúlásoktól, igen.
Akkor szerintem rákanyarodhatunk az alapszakaszra, hogyha... Nem maradt más, úgy gondolom, hogy indokolatlanul részletesen megbeszéltük a hosszabbításokat.
Nálunk ilyen, hogy indokolatlan részletesség szerintem nem létezik.
Oké.
Okay, szokatlanul keveset csapongtunk egyébként ahhoz képest.
Na de most, Blond, tiéd a pálya, te volt az első közülünk, akik mérkőzést néztél a 2023-24-es idényből, én a holnapi nap fogom. ugye ebbe az adásnak az első felét, azt az első játéknap, ugye a Denver Lakers és a Phoenix Golden State mérkőzések után rögzítjük, illetve a második felét pedig ott a Orange helyett Pink fog csatlakozni, és ott pedig a technikailag a második játéknap, de az első forduló többi meccsét fogjuk majd átnézni és kielemezni, és ez alapján világot megváltó összefüggéseket felfedezni. Úgyhogy milyen volt a Suns Golden State meccs?
Bocs, még mielőtt belemerültek a meccs részletekbe, én elbúcsúzom, mert ha már meccset kell nézni, akkor én itt ki is esek. Úgyhogy, úgyhogy hajrá, szevasztok!
Okay. Hello!
Hello!
Ciao!
Hát így, hogy ketten maradtunk, még családiasabb a hangkör. Úgyhogy igen, megnéztem a Suns Golden State meccset, ami tök érdekes volt nekem, és lehet, hogy ez egy nem tudom mennyire nagy konklúzió, de nekem ilyen playoff mérkőzés hatása volt, és lehet azért, mert a csapatoknak az első meccsre van idejük készülni, vagy lehet azért, mert rozsdásak voltak, és nem ez a szokásos 120 pontos meccs volt, és rosszul dobtak, szenvedtek a sztárok, nagyjából Booker kivételével mindenkinek pocsék volt a dobó formája. Curry, Thompson, Wiggins az egyik oldalon, a másik oldalon Durant dobott hát nem túl jól, és egy elég harcos mérkőzés jött ki ebből az egészből. Az látszik már, hogy igazából nem tudom, mi lesz, hogyha itt olyan csapatok jönnek szembe, mint a Denver, a Minnesota vagy a Lakers, mert itt egymást kis szerkezetbe se tudták gyakorlatilag kizárni. Annyi támadó pattanó volt, hogy mi ifiben ezért szerintem egy olyan 20 gyilkos kellett volna futni a következő edzésen. Szóval érdekes volt az, hogy Durant ugye pályára lépett először közönség előtt azóta, hogy elcseréltette, vagy hát hogy eligazolt a Golden State-ből. Igazából megtapsolták, nem volt fújolás. Érdekes lett volna, hogyha ez az első évében történik meg. Tehát a Toronto elleni döntő után mondjuk a Brooklynnal jön teltházas Golden State meccsre. Hát pozitívum még az, hogy Grayson ellen nem rugott fel senkit, pedig nulla pontos meccse volt.
Fú,
az minden
kihagyott, úristen.
De ezek open dobások voltak, amiket ő simán be tud dobni.
Ja, persze.
Gordon is ugyanez, mindent kihagyott, és a végén meg beszórta. Tehát Gordon nagyon fontos lesz szerintem ennek a Sansnak, főleg, hogyha a három sztárból csak kettő lesz, mert ugye Bill nem játszott, és gyakorlatilag ilyen csere playmakernek vagy irányítónak használták Gordont, ő aztán, hogy szoktam mondani, Brown lelkiismeret nélkül tüzelt.
Igen. Grayson ellen meg ugatta a labdát.
Igen, Grayson ellen valami borzasztó volt. Okogi meg, ő nagyon nagy X-faktor lesz szerintem egész évben. Volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy Gary Payton the second-del ők egymásnak fognak menni. Volt egy zárása GP-nek, amin gyakorlatilag átment a testén Okogi ezzel felborítva Paytont. Következő támadásnál egy kizárásnál vitt be egy pont Payton Okogin. Azt gondoltam, hát ha lesz egy ilyen jó kis Jailblazers-t idéző verekedés, de aztán az elmaradt.
Egy ilyen opening night bunyó. Az
igen.
Teljesen jó lett volna.
De nagyon-nagyon örülök így, tehát hogy ezt ki tudtuk bekelni, ezt a nagyon hosszú off-season-t, meg pre-season-t, mert végre olyan kosárlabda volt, aminek volt tétje, hát Chris Paul-nak a...
Meg volt értelme, és nem NCAA-t kell nézni.
Igen, a fehér centereket a zóna ellen félhorgott dobálva pontosan. Még egy szóviccet akartam elmondani, amit a kedvenc kommentátorom mondott, Jan Eagle, imádom azt a csávót. Watanabe leblokkolta Chris Paul-t, és amikor ezt visszajátszották már ugye az időkérés alatt, akkor ő bemondta azt, hogy Swatanabe.
Wow, yes!
Imádom az ilyesmit. Hát szerintem itt azért mind a két csapatnak nagyon nehéz lesz, hogyha ezt ilyen tényleg kontenderekként akarják végighúzni. Curry is össze-vissza csapkodott, befújták neki a negyedik faltot, már a harmadik negyedben ült, negyedik negyed elején odacsapott, nem tudom már pontosan kinek, de teljesen veszélytelen szituációban, 88-82-re vezetett a Golden State, utána meg következett egy mély repülésje, és még Nurkicsot kell kiemelnem, hogy kurva jól nézett
kurva
ki
jó
szerintem.
Volt.
Nagyon
és jól is
volt.
Játszott.
Igen. Igen. Jól nézett ki, jó volt a haja, a szakálla, és jól is játszott. Jó, nyilván a switchek után azért őt szivatták a kicsik, de egyébként nagyon sok lepattanót szedett, sokszor elütötte a labdát, zárásai is rendben voltak, ezeket a short rollok után is jól osztogatott, meg egy triplát is beszort, szóval fasza volt.
Kettő
ami még érdekes
dobott.
Volt. Kettőt is. Érdekes volt nekem egyébként, hogy nem Wiggins-szel fejezték be a meccset, hanem Kumingával, aki egyébként sorsdöntő szituációban két büntetőt is kihagyott. Úgyhogy ez érdekes lesz, hogy fogja őket menedzselni, ezt a Wiggins-Kuminga, főleg, hogyha Green is ott lesz, akkor érdekes lesz ez az egész. Moody az első félidőbe felrobbant, 10 pontnál járt, aztán őt a második félidőbe Kerr teljesen a padon hagyta, ez lehet, hogy egy kis edzői hiba volt, de hát ki vagyok én, hogy Kerr-t kritizáljam.
Russell.
Kerr-t Russell-ja.
Egy kérdésem maradt, mielőtt túlelemezzük indokolatlanul ezt az egy alapszakasz meccset, hogy én az 10 perces összefoglalót néztem, és ott nagyon úgy tűnt nekem abból, hogy Chris Paul nagyon jól irányított az első félidőbe, és igazából ott Curry meg Clay rohangáltak körbe-körbe, ahogy szoktak, és Chris Paul többször vagy őket meg tudta passzolni, és összességében 9 gólpasszal zárt, vagy pedig annyira figyelt a Suns védelme a két shooterre, hogy Kuminga meg Wiggins néha ilyen full open állt a palánk alatt, és csak úgy odalőtte neki Chris Paul, és bezsákolták, hogy ez így a teljes mérkőzés alatt is megállt a helyét, hogy Chris Paul egy plusz faktor irányítóként ott, vagy most ez csak egy ilyen highlight, mint Dél-Szudán esetében, hogy jól passzolgattak és gyorsan játszottak.
Én nekem azt tűnt fel a meccsen, nyilván megdobta a maga 9 gólpasszát, de hogy nagyon sokszor jött ki ugye shootereknél a figura, hogy Paulnak kellett volna elvállalni a triplát, és az elején nem igazán rádobott egyet-kettőt, de aztán nem igazán jött be neki, ezért inkább el se vállalta, és azért ölte ez a spacinget a Golden State-nél, hogy a két shooterjük mellett ott volt Paul, Looney, Wiggins vagy Kuminga, vagy Gary Payton, aki ott egy ordas nagy homályt, meg egyébként úgy át akarta húzni Eubanks-et, hogy az már maga egy highlight volt. De hogy annyira én még nem láttam ezt a sebészi pontossággal működő Chris Paul-t, ő is azt hiszem az első fél időben még pontot se tudott dobni. Szerintem itt még azért kicsit torzított ez a highlight reel.
Oké, a másik mérkőzésünk a Detroit Lakers volt, ott nyert.
Denver.
Az... Oké, Denver Lakers, jogos. Én már a következő meccsre készülök lélekbe a Detroit alapszakasz nyitójára. Szóval a Denver Lakers volt, ahol az első fél időben marhára meglépett a Denver, és majdnem 20 ponttal is vezettek, és engem mindig meglep az NBA-ben, hogy mennyire fegyelmezettek ezek a csapatok, és hogy hiába vezet valaki 20 ponttal a meccsen, akár az elején, akár közben, ezek simán visszajönnek a meccsbe, és ilyen 13-15 nullás rohamokat bármelyik csapat bárki ellen meg tud csinálni szinte, és ez így nagyon-nagyon meglepett, vagy hát nem lepett meg, mert ugye nyilván ez már egy évtizedes minta, de hogy főleg ebbe az mostani gyorsan támadó NBA-be egyszerűen nincs az, hogy már megnyered a meccset az első fél időbe. Nekem ez volt az igazán érdekes, és a Denver úgy játszott, mint a bajnok, tehát nagyon fegyelmezetten, nagyon pontosan játszottak. Nekem meglepett, hogy Reggie Jackson milyen jó volt. Nem tudom, nézted az összefoglalókat, de Reggie Jackson egy kívülről úgy tűnt, hogy egy ankle breakert nyomott LeBronnak, mindössze induló csellel és dobó csellel a sarokból. Közben annyi volt, hogy rálépett a lábára az egyik induló csellnél, amiről LeBron dobott egy floppot szokás szerint, és akkor így viszont az ankle breakernek tűnt.
Láttam, igen, ezt a jelentet is. Egy rövid összefoglalót láttam ebből a meccsből, de nekem úgy tűnt így az egész atmoszférából, hogy mintha mind a két csapatnak azért így fontos lenne ez a meccs, ugye volt egy kis beef is köztük, meg mégiscsak a két tavalyi nyugati döntősről van szó, hogy itt akár valami rivalizálásszerű is lehet.
Akár, az is lehet, meglátjuk, hogy mennyire bírják Anthony Davis lábai, meg LeBron életkora miatt a teste ezt a szezon, de egyébként ez a Lakers is jól nézett ki, már amit egy 10 perces összefoglalóban meg lehetett állapítani.
Meg amúgy ezt mindig szeretem, amikor KCP emlékezteti a Lakerst, hogy milyen idióták voltak, hogy tőle megszabadultak.
Igen, ő nagyon-nagyon motiváltan játszott, volt 3 stílje, meg zsákolásai, meg nem tudom, szóval így tényleg izgalmas volt őt nézni.
De egyébként még egy rövid gondolat, hogy kicsit úgy érzem, hogy itt már nagy egyéniségeknek az utolsó villogásait látjuk, és kicsit úgy voltam Curry-nél is, Durant-nél is, nyilván LeBron, hogy itt lassan ki fog ketyegni egy generáció, és hogy így néha hátradőltem, és csak úgy élveztem azt, hogy Durant milyen helyzetekből képes egy lábas ilyen tempókat dobni, amikor más kb. Dobó helyzetig nem tudná elvinni.
Milyen szeretem. Támadó lepattanót szerett és tette vissza, ilyen túlkés támadó pattanót a másik fél idő másik felébe, hogy így tényleg leszette, és csak a kezeit így kinyújtotta, és így hirtelen 3 méterről a keze ott lett a gyűrű előtt. Úgyhogy,
Meg hát eszméletlen jó, hogy itt van az alapszakasz. Én teljesen úgy ébredtem, hogy na most akkor végre itt vagyunk, és lehet érdemi kosárlabdát.
5-20-kor felébredtem, bejöttem dolgozni, hogy ma a két napi melómat megcsinálom, és akkor holnap tudom egész délelőtt nézni a meccseket. Ugye kettőt is meg akarok nézni. Úgyhogy szerintem ennek a blokknak itt a vége. Köszöntjük Pinket mindjárt, és folytatjuk az alapszakasz második játéknapjával és az első forduló többi meccsével.
És akkor folytatjuk adásunkat, és az október 25. napján történt, tehát a szerda esti éjjeli meccsek követésére behívom most Pinket is. Szevasz, Pink!
Szia! Köszöntelek titeket, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na, hát ha minden igaz, akkor mindannyiunknak sikerült elkapni meccseket teljes egészében, és hát nem kezdhetek mással, mint a legnagyobb meccsappal, amit Vájtal mind a ketten láttunk, és ez nem volt más, mint a Detroit-Miami, ahol egy pontos Miami győzelem született. White, hogy élted ezt meg? Pistons Drucker, miket láttál, ami érdemes említésre?
Hát én ezt kicsit unortodox módon saját életritusom szerint néztem meg, mert én úgy akartam, hogy reggel felkelek és megnézem a két meccset felvételről. Ehhez képest majdnem teli holdban lesz, és felébredtem 2 óra 30-kor és 3-4 óra nem alvás után. Úgy döntöttem, hogy na jó, faszom, kikelek, és akkor elkezdek NBA meccseket nézni. Úgyhogy ilyen...
És át is változtál egyébként?
Igen, ez... át, aha. De csak deréktől lefelé.
Oké. Okay.
És elkezdtem nézni a Detroit Miami-t. Szerencsére olyan ritmusba haladtam, hogy a meccs vége előtt sikerült bekapcsolódnom, és így, tehát nem live-ban néztem a meccset, de úgy majdnem live-ba tudtam nézni, és tudtam haladni vele, és az is sikerült szerencsére beállítani, hogy nem tudtam meg a végeredményt. Én a mérkőzésen többször azt hittem, hogy itt előkerül a 13. harcosom, és akkor most behoznám ezt az új, hát feature-ünket, hogy fogalmazzak ezt másképp, hogy a 13. harcosunk, ez egy olyan szegmens lesz a szezon során, hogy ugye nézzük a meccseket, és általában mennyi 8-as, 10-es rotációval dolgoznak alapszakaszba, esetleg 10-11, hogyha nagyon valami hardcore rotálós edzőnk van, így 12. meg 13. meg most már 14. játékosok, azok nagyon-nagyon-nagyon a garbage time legvégén szoktak a pályára kerülni, és akkor a legendás film, a 13. harcos Antonio Banderas főszereplésével megihlette Blondot arra, hogy behozza azt, hogy mi lenne, hogyha foglalkoznánk hurkatöltőkkel is, úgyhogy innentől kezdve arra figyeljünk, hogy ki az, aki egy csapatból, ha van olyan egy mérkőzésen, 13. játékosként pályára lép, és az első, akit ilyet látni fogunk a szezonba, azt az egész szezon során kísérjük tovább, és figyeljük az ő idényét. Ezen a mérkőzésen nem volt 13. harcos, de sokszor azt hittem, hogy lesz 13. harcosom ezen a mérkőzésen, mert a Detroit kétszer is állt úgy, hogy totális blowoutba szaladt bele, és a Miami kivégzi őket, de mindig egy 13-0-ás, meg talán 15-0-ás rohamokkal sikerült visszajönni. Úgyhogy egy nagyon szoros kis meccs lett a vége, én jót szórakoztam, te hogy élted meg, mielőtt a mély elemzésbe fordulnánk?
Én is pont ugyanígy, hogy nagyon azt gondoltam, hogy kifújja a Miami a Pistons Floridából, de szerintem kicsit olyan volt, mint hogyha játszottak volna a kajával, tehát elszórakozták szerintem, de hogy akkor én egy kicsit a Miami-ról beszéljek, igazából nem találták fel a spanyol viaszt, de szerintem nekik az off-seasonjük arról szólt, hogy újra előhúzzák Duncan Robinsont, és fellépítsék, hogy igenis szükség van rád, jó vagy, nem baj, hogy elment Vincent, meg nem baj, hogy elment Struss, rád számítunk továbbra is, mint az előzőekben, és ő nagyon szépen jött be, valami 15 pontot berámolt a padról. Ugye Adebayo, Butler hozták azt, amit szoktak. Hát nem tudom, majd te biztos fogsz róla beszélni, hogy Butlernek voltak érdekes összecsapásai a rukitokkal, Oszárral. Hát ez is jól nézett ki, de azért összességében így majdnem elszórakozták. Hírról elég rozsdás volt és erőlködött, és akkor visszadobom, hogy nálad hogy nézett ki detroiti szempontból.
A Duncan Robinsonnál nekem azt tűnt fel, hogy nem csak a triplákat haigálta, mint szokta, hanem nagyon jó kátjai voltak. Sokszor igen, befutott, igen. Azt meg tudták passzolni, dobott alapdobásokat, dobott zicsereket, szóval ő tényleg egy... mint hogy egy kicsit fejlesztette volna a játékát, ami feltűnt még, hogy Kyle Lowry teljesen nulla volt a mérkőzésen, így 31 perc alatt nem dobott semmi pontot,
egy járatta körbe, volt.
Járatta a körbe a labdát. Szóval néha észrevetette magát azzal, hogy valakit, tehát néztem a play-t, és akkor a Detroit próbálta a kis rútjait futni, meg próbálta kiszaladni a zárásokból, és akkor annyit látok, hogy valaki ott üvölt a palánk alatt, meg rángatja a kezét, és akkor általában Kyle Lowry védekezése az volt, hogy konkrétan a futó embert így megfogta. És így, ez így többször előfordul, hogy lefogta az embereket, és ez a 38 év rutinja, hogy nem kell itt izé futkosni, meg minden itt az atletikus fiatalokkal, csak egyszerűen lefogom őket. És ez vicces volt, meg tetszett. Hát ezt imádom. Tehát 13 perc alatt dobott 6 pontot, imádom az embert. Kurva erős. Ahhoz képest, hogy ruki, ugye hát ő öreg ruki, 4 évet játszott egyetemen, szóval már egy rutinosabb játékos, nagyon izmos, NBA-redi teste van, és tényleg ez az okosan ment, a kisebb ember volt, beseggelte, forgott, dobócsel, shake, még dobócsel, zicser, félhorog, stb. Nagyon tetszett a játék, nagyon szeretem, és ez az ilyen old school post-up játékokat, de nem csak post-up, mert ugye a close-outokat is meg tudta támadni. Szóval elég gyors és robbanékony ahhoz, hogy megtámadja a close-outot, és elég erős és technikás ahhoz, hogy a palánk alatt is érvényesüljön, úgyhogy imádtam. Oszár egy állat. Tehát Oszár Thompson...
Valami 6 blokk.
5 blokkja volt, kurva jó volt, tehát a védekezésben. Tehát ő annyira NBA-ready védő, 20 évesen, olyan fizikai paraméterei vannak, hogy konkrétan az egész meccsen mindig az ellenfél legjobbját fogta. Általában Jimmy Butleren volt rajta, amikor Butler ült, és ő benn volt, egy ilyen rövid szakasz volt, akkor talán Caleb Martin fogta meg Herrót, de tényleg ez azért, ami potenciál van benne, az szerintem a floor az körülbelül az OG Anunobi, és a plafon meg valahol ez a Kawhi Pippen kategória, meg Iguodala. Szóval nekem nagyon tetszett, volt egy triplája, amikor így olyan szinte ott hagyták, hogy 5 méter, dob rá fiam, úgyis teljesen vakon vagy, és akkor az be is dobta. Amúgy nem volt egy nagy támadó estéje, de nagyon tetszett a játék, a Cade rádobott
27 mezőn. Ugye csak Lalla, még mielőtt Cade-re rákötsz, azért Oszár úgy érkezett meg most a ligába, hogy első 2 perce így nézett ki, hogy Hero-nál egy óriási chase down blokkot küldött le a palánkról, utána 2-szer egy támadáson belül blokkolta Jimmy Butlert, ez volt az ő első 2 perce.
Igen. És még a másik fél időben is voltak blokkjai. Jó, az egyik az olyan volt, ilyen NBA blokk, hogy keresztbe vert valakit, és nem tudta felemelni, talán Love-ot. A labdát nem tudta felemelni, ez az NBA-be blokk. Meg volt még egy blokkja Adebayon. Szóval tényleg nagyon, nagyon jó atléta. Még azt tetszett a Miami-ben, hogy nagyon összeszedettek voltak, és annak ellenére, hogy elszórakoztak 2 nagyobb vezetést is, nagyon tudtak koncentrálni, meg azok az emberek, akik ilyen 2K generic player nevű emberek, akik bejöttek a padról, jó, Thomas Bryant-et ismerjük, de Drew Smith, érted? Tehát, hogy ki a faszom az a Drew Smith, tehetné fel jogosan a kérdés bárki, és ez így bejött, és úgy fogta Kate Cunninghamet, hogy alig tudott mozogni. Nagyon durva volt, amit csinált. Drew Smith az a 8 perce alatt, élhetően nem egy ihletett támadójátékos, ezért van itt, ahol van two-way szerződésen, de hogy aki ott beáll, az tényleg kőkeményen oda csap. Na de Kate Cunningham egyébként nem volt egy olyan hű, de kimagasló estéje, na de mégis nagyon stabilan, egyenletesen hozta a pontjait, volt dobott 30 pontot, igaz 27 mezőnykísérlettel, volt 9 gólpassza, szerintem jól játszott Kate, és igazából ennél szerintem csak majd, hogy nem, sokkal rosszabbul nem is nagyon fog játszani.
És mit szólsz Lala a center duótokhoz, Duránhez és Stewarthoz, mert lepattanókat is gyönyörűen szedték, és szerintem azért az, hogy Stewart be tudott dobni 2 triplát, Durán meg 8/11-et dobott mezőnyből, az szerintem azért elég szép.
És ráadásul Stewart egyik triplája olyan volt, hogy Kevin Love jött ki rá zavarni, dobócsel, és akkor leütötte, sidestep, és úgy dobta be a triplát, tehát jó oldalra lépett a sarok felé. Stewart nagyon masszív volt, az egész meccsen támadta Kevin Love-ot, rohadt erős az az ember. Durannél még érzem azt, amit tavaly sokszor éreztem, hogy egyszerűen még túl fiatal és túl rutintalan. Tehát nagyon-nagyon hamar összeszedett 3 faltot az első fél időben, a második fél időben tudott hosszabb ideig a pályán maradni, és igazából amikor Durant nem volt a pályán, akkor lemosta a pályáról a Detroitot a Miami. Úgyhogy nagyon kell még Durantnek fejben érnie, a fizikai paraméterei megvannak, nagyon jó a palánk alatti játéka, és nagyon jó ez a vertikális dimenzió, amit Cade-del tud játszani. Egyszerűen sokszor volt egy olyan, hogy ott volt a palánk alatt Durant, és Cade azért tudott tudott egy félig kontesztit, fél horgot dobni, mert muszáj volt Durán ott maradni, hogy ne lömbölje fel neki és zsákolja be az alley-oop-ot, és ez a dimenzió az eddig nem volt meg se Stewart-tal, se a korábbi centerekkel. Mit szól Sasserhez, Blond?
Én mielőtt Sasserre rátérnék, nagyon hamar lekevertük itt két Cunninghamet, akiről azért érdemes még elmondani azt, hogy nem tudom, Monty Williams gyógyszerre ivott-e, amikor feltette a 4 non-shooterrel, mert hát jó, Stewart bedobott 2 triplát, de nem nagyon veszik komolyan, de akkor is nézzük azt, hogy 3 ember tuti, hogy méterekre otthagynak, Killian Hayes-t, Ossart és Durant, tehát konkrétan Cunningham men úgy ott voltak, hogy egy zárásleválás nem nagyon tudott hívni anélkül, hogy ne duplázták volna, hogy a blitzelték volna. Tök érdekes volt, hogy ő még így is azért szépen elpötyögetett, tehát szerintem ennél ő már csak jobb lehet, és így is ez egy 30 pontos 9 gólpasszos este. Nagyon hiányzott tőletek, mondta Morris.
Nagyon, ez a Killian Hayes, ez egy kutyaszar.
Igen, ez... tehát ugye senki nem tudott szervezni Cunninghamen kívül, senki. Nagyon, hát figyelj, Hayes még jól nézett ki Ivyhoz képest, azt hogy mondjam.
Hát meg védekezésben jól nézett ki Hayes. Támadásban nagyon nem nézett ki jól Hayes.
És hogy Sasserre rátérjek, szerencsétlen, ugye adtak, nem is tudom ki, adott egy ilyen mozgó zárást, talán Begley. Begley, és igen. Azonnal beverte Sasser, na mondom, itt lesz valami, és utána be is dobta az első 3 dobását, egy triplát elrontott, szerintem ez a csávó, még lépésibe után is valami stagsbacket bevert.
Igaz, szóval első 3-ból 3 triplát dobott, az egyiket elvették, mert Begley támadófat, a harmadikat meg elvették, mert lépéshibát fújtak előtte. És így is 2 triplát dobott a 3 kísérletéből hivatalosan.
Igen.
Nagyon jó, nagyon gyorsan.
Kurva jó lesz Sasser, nem tudom, én azért a Monty Williams helyében így elmondanám a többieknek, hogy figyelj, nem véletlenül van Joe Harris a pályán, összesen nem tudom hány paszt kapott, összesen tényleg...
Tehát 2-t, azt rá is dobta.
2-t, azt rádobta. Nem ment be, de egyébként, ja, Begley-be sokkal jobban bízik, mint Wiseman-be, aki pályára se került.
Úgyhogy... nem csodálom. Begley-nek amúgy ez a korlátozott támadó repertoáriát viszont a második sor ellen nagyon jól használta. Azt, hogy ő tud csinálni kb. Jobbra fel egy lefordulást, és abból dobni, meg hogyha úgy alakul, akkor a bal keze felé elmenni, és onnan bezsákolni, vagy dobni egyet. Ebből nagyon szépen összehozott 8 pontot. Szóval egy cserecenternek tök korrekt, egy scoring option cserecenter.
Igen. Felejtsük el nála, hogy második pick volt, és akkor ilyen...
Igen, ez a csere magas fizetésért 16 perc alatt csere magas 8.8 pattanó egy blokk. Ez tök oké.
Amúgy én elégedett vagyok a Pistonszal, így semleges szurkolóként. Szerintem küzdöttetek, tehát lepattanóba sokkal jobb.
Monta Morris nagyon fog kelleni ide, hogy a stabilitást adjon.
Lehet dolgozni.
Monta Morris nagyon kell, hogy stabilitást adjon a csapatnak. Meg ugye Bojan Bogdanovics is nyilván. Azért az nem mindegy lesz, hogy a Killian helyett Bojan Bogdanovics lesz bent, és mondjuk nem tudom, akár Ossar helyett, akár Stewart helyett, vagy bárki helyett, aki beáll, Bojan Bogdanovics lesz a pályán. Szóval az a shooterek kellenek. A Miami-ra még visszatérve, nagyon stabilak voltak, Kevin Love jó volt, tényleg a veteránok hozták, amit hoztak, érződik, hogy ez egy masszív, jó csapat, együtt vannak, jó a chemistry, az utolsó játékos is megdöglik a pályán, itt igazából még egy szupersztár kell ez a Kyle Lowry 30x milliós fizetésért cserébe, meg pikkekért cserébe, amikor szabad lesz valaki, rámozdulnak, és kb. Megvan egy erős playoff csapatuk, én úgy gondolom. A Detroit pedig igazából egy dobáson múlt, 2 kihagyta a buzzer, de nem hiszem, hogy olyan számottevő sikerek lesznek ebbe a szezonban, de legalább jó látni, hogy vannak potens játékosaink. Tehát úgy lesz szar a Detroit idején, hogyha Cade és Ossar végigjátsza, akkor azt nézhetjük, jó, ez most még nem az, de ebből a kettőből kijöhet majd az, amit szeretnénk, és ugyanez Duren is.
Kicsit igen, ilyen NCAA nézős hangulatom lett a Detroittól, hogy rengeteg eladott labda, nagyon atletikusak, és az a block party, amit leműveltek, az elképesztő volt. Ja, úgyhogy szerintem ennyit erről.
Hát meg a túloldalon is NCAA néző, ugye Hakez, gondolom láttad játszani.
Hát egy pár évet igen.
Igen.
De, tehát ő, mint hogyha direkt csinálta volna, hogy úgy pörgette rá az első 2 zicserét, hogy az 6-szor körbe pörgött a gyűrű, mielőtt végül is bement. Érdekes csávó, a haja lobog, nagyon látványos.
Igen, és imádom. Pink! Te melyik volt az első meccs, amit láttál? Feltételezem, hogy a kedvencedet megnézted.
Igen, hát természetesen megnéztem a Bostonnak a tegnapi vendégszereplését a Madison Square Gardenben, és hát egy baromi jó meccset láthattunk. szerintem igazából megmutatta ez a csapat, hogy mit tud akkor, hogyha az öt legjobb játékosa egészséges, és úgy gondolom, hogy Drew Holiday azért masszívan még hagyott is benne ebbe a meccsbe, ő azért nagyon-nagyon szenvedett. Dayton pedig számomra azt bizonyította, hogy igenis idén beszélni kell majd róla az MVP között, és hogyha van olyan játékos, aki amerikaiként MVP lehet, akkor ő az egyik ilyen, akit mindenképp a beszélgetésekben föl kell sorolni. És számomra óriási meglepetés volt, hogy Kristaps Porzingis mekkora dimenziókat nyit meg ennek a Boston Celticsnek. Az, hogy ő pick and rollból befelé, kifelé tud válni, az, hogy ő step back triplákba beleáll, hogy bevert amúgy 5 triplát ezen a mérkőzésen, az egyszerűen egészen elképesztő volt, és védekezésben meghozta azt, amit ő tud, meg amit csinált Robert Williams, hogy szépen ott maradt, betakart mindenkit, aki a gyűrű közelébe ment, 4 blokkot kiosztott. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy őt a playoffra egészséges állapotban tudjuk tartani, mert akkor ez az ötös, ez félelmetesen néz ki. Ami a negatív, hogy hát Horfordnak volt egy-két felvillanása, de alapvetően kutyaszarpad. Tehát, hogy az, amit föl tud mutatni a Boston Celtics pad
címszóban... De hát nálatok van az év 6. embere, Peyton Pritchard.
Az még rendben is lenne, mert amúgy kapart, tehát ment, védekezett, kapart, most az, hogy nem ültek a dobásai, az egy dolog, de ezzel van a legkisebb baj. De az, hogy Sam Hauser, aki viszont semmi másra nem jó, csak triplát dobni, 0/4-et dob, az problémás, és az, hogy Luke Kornet az egyetlen magas cserénk, hát az meg kifejezetten para. Tehát, hogy ő neki a 13. játékos címért, vagy harcos címért kéne versenyeznie, és ehhez képest ő volt az egyetlen csere magasunk. Hát ez rettenetesen néz ki, tehát a teljes padunk föl tudott rakni úgy 12 pontot, hogy ebből 8 Horford volt. Hú, nem tudom, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon kéne, hogy valakit még majd a deadline-ig szerezzünk ide, mert ez nem néz ki jól a padrész. A kezdő zseniális, és hogy egy kicsit a New York Knicksről is beszéljek, nekem óriási pozitív csalódás volt RJ Barrett ezen a meccsen. Én azt láttam, amit a VB-n is láttam rajta, hogy iszonyatosan kapart, küzdött, hajtott, és próbált annak ellenére hasznos tagja lenni a csapatnak, hogy neki sem ment azért olyan hű, de nagyon a dobás, hiába dobott 24 pontot.
De ez nem alapelvárás lassan, hogy küzdjön, kaparjon, meg oda tegye magát? Mert én ugye itt csak összefoglaló szintjén láttam, de mit gondolt akkor Barrett, amikor kilépte szépen az itzert, ahogy tanítják, Porzingisszel a nyakán, és kapott egy akkora ordinári sapkát. Szóval, hogy nekem Barrettel sose a küzdés volt a problémám, hanem az, hogy nem hatékony, nem tud dobni, szűkíti a teret. Ezzel kapcsolatban te láttál valami előrelépést?
Nekem az a meglátásom, hogy Barrett hajlamos arra, hogyha nem megy neki a játék, akkor teljesen eltűnik, tehát ő fullosan beszürkül a mezőnybe, és most pedig nem volt meg ez a beszürkülés nála, hanem attól függetlenül próbált előre menni, mert hogy Brunsonnak nagyon rossz meccse volt, Randallnek borzasztó meccse volt, ketten együtt dobtak 11/43-at.
És itt kérdezném meg, hogy ez a meccs alapján a Boston védekezését dicséri, vagy csak ennyire volt egy ilyen nagyon szar esték mind a kettőjüknek?
Nem, egyértelműen a Bostonnak ez a White Holiday, Brown, Tatum, Porzingis ötöse, ez olyan szinten folytotta meg a New York Knicksnek a támadóit, hogy konkrétan nem tudtak egyszerűen gyűrűig jutni, tehát az nem véletlen, hogy a teljes kezdőből Quentin Grimes volt az, aki tudott pozitív, tehát hogy 50% fölötti mezőny mutatót felmutatni, ő 4/7-et dobott, rajta kívül mindenki 40, de inkább 25% környékén dobott a kezdők közül, és Quickly volt, aki életben tartotta a csapatot, meg Hartenstein, mert Hartensteinre már nem maradt úgy energia, meg Quicklyre nem maradt már úgy energia, és ők főleg a pad ellen szórták meg magukat, tehát abban a pár percben, amikor a pad volt fönn. Figyelj, 5 védőt tudunk rotálni, tehát Holiday konkrétan az első negyedben Julius Randle-ön kezdett védekezésbe. Az irányító. Tehát, hogy így érted, ez a mindent váltás, Porzingist ott lehetett hagyni nyugodtan Brunsonnal. Egy pillanatig nem volt a kérdés az, hogy a New York támadóit le tudjuk fogni. Azzal volt a baj, hogy téglafesztivált rendezett a Boston Celtics is elég erősen, és akkor még finoman fogalmaztam, és emiatt tudtak életben maradni. De tényleg a New Yorkról is akarok egy-két mondatot, hogy Hartenstein ezerszer jobban néz ki ebbe a csapatban, mint Mitchell Robinson. Én nagyon gyorsan kicserélném őket. Tehát, hogy szerintem nem kérdés, hogy sokkal jobb volt vele a csapat, de lehet, hogy Jericho Simpson-t is hamarabb játszottam volna ezen a meccsen, mint Mitchell Robinson. Félelmetes, hogy mennyire esélye nem volt a bostoni támadók ellen. Tök mindegy, hogy a Porzingis vagy Derek White volt, egy pillanatig nem tudott ott maradni előttük.
Oké, van-e valakinek még gondolata erről a meccsről, vagy menjünk a Wemby vonatra?
Ugorhatunk, de akkor még egy mondatot hagyd szúrjak már be, hogy Peyton Pritchardot hurkáztátok meg szoktuk.
Mert az!
Is. Az, de van róla egy nagyon kedves sztorim, hogy egész nyáron...
Biztos kedves gyerek.
Az amúgy...
Kézen fogva sétál a barátnőjével.
Biztosan, de nem ezt akarom, hanem hogy egész nyáron ő úgy edzett, hogy európai profi játékosokat fizetett azért, hogy jöjjenek.
Tehát hurkákat.
Igen.
Jó, hasonló szintű hurkákat, mint ő fizetett egész nyáron azért, hogy játszanak vele, és ez szerintem biztos, hogy a szezon folyamán neki segíteni fog, mert neki volt ilyen szempontból problémája, hogy az egyegyezéseket hogy oldja meg. Hogy
meg az önbizalmával azért... volt problémája, és most igen. Látszik az előszezonban, hogy európai játékosokkal egyegyezett nyáron, és az önbizalma megjött.
Jó, Lala, te ki tudod hozni a legrosszabbat egy kedves mondatból is, úgyhogy menjünk inkább.
Teljesen jó, én engem megihletett ez a történet, én óvodásoknak fog fizetni, hogy egyegyezzünk, nagyon jó lett.
És akkor itt rákötnék Wembanyamára, aki úgy néz ki, mintha óvodásokat dobna át pull-up triplákból. Ez a Grant Williams konkrétan kb. 40 centivel tűnt alacsonyabbnak a mérkőzésen. Ugye a San Antonio Dallas meccsről beszélek, ahol nyert a Dallas a crunch time-ban, igazából végig fej mellett haladt a két csapat. Wembanyama írtózatosan baromságfaltokat ütött be, ezért mindössze 23 percet tudott játszani, de amikor a pályán volt, akkor tudtak felzárkozni és meccsbe maradni. Amikor nem volt a pályán, akkor hát nem azt mondom, hogy szenvedett a Spurs, de nem ugyanaz volt a dimenzió, és még úgy is igaz ez, hogy Wembanyama rohadtul nem találja a helyét a pályán. Fogalma nem volt, hogy most akkor mit csináljon egy Grant Williams méretű, testű, erejű emberrel, mit kezdjen. Tényleg az érződött rajta, hogy jó, akkor megpróbálgatok posztapoint, de az nem megy, megpróbálom az ilyen crossoveres cseleimet, de az most nem jött be. Az bejött, hogy átdob bárkit bárhonnan, és abból nagyon eredményes is volt, és nagyon hatékony is volt. Szerintem körülbelül egy hasraütésre 20-30 meccs kell még neki, hogy egyáltalán kitalálja ő, és a Spurs is kitalálja azt, hogy mégis mit tudnak ezzel a Freak of Nature-rel kezdeni a pályán, de az biztos, hogy irgalmatlan dimenziókat nyit meg a Spursnek, csak a jelenléte. Egy az, hogy ki kell vele menni, és úgy kell vele kimenni, mint Steph Curryvel, különben mindenkit átdob, és miért zavartassa magát, hát 2-20 akárhány magas, és magasról indítja a tripláját. A másik az, hogy volt egy szituáció, amikor egyszerűen a palánk alatt áldogált, és nem is tudom ki, talán Vessel, vagy Keldon Johnson, talán Vessel volt, aki betört, és dobott egy sima zicsert, mert nem mertek ráváltani azért, hogy aztán dobjon egy lobot Wembanyamának, úgyhogy azzal, hogy áll a palánk alatt nyitja a teret a többieknek, és sokszor azt csinálja, hogy folyamatosan kiszalad kontesztelni a triplákat, ha eltalálja, ha nem, vagy ha leblokkolja, ha nem, egyből rohan felfelé, és a transitionbe meg fogja a palánk alatt a pozíciót, általában gártok ellen, mivel hogy nem a magas emberek vannak sokszor kint a triplánál, de a magas emberek ellen is, ha meg tudja fogni a pozíciót bent, akkor tök mindegy, átdobja őket. Úgyhogy jelenleg viszonylag limitált skillsettel dolgozik, mert még nem találja a helyét, de nagyon izgalmas nézni a játékát. Úgyhogy ez a Wemby experience rövidebb volt az első meccsen, de annál szórakoztatóbb volt, és egyébként az egész Spursre igaz, hogy szórakoztató.
Mit szólsz ahhoz, hogy Sohan volt az irányító kvázi a csapatban? Neked hogy tetszett ez a Keldon Johnson, Vessel, Wemby, Sohan féle kezdő?
Igazán Zach Collins volt az ötödik. Zach Collins egy állat. Úgy kigyúrta magát, mint a nem tudom mi, egy ilyen nagyon brutálisan nézett ki. És
azért kapott egy-két posztert Lively-tól, nem?
Lively-tól kapott, igen, de Lively-tól fog még kapni posztereket más is. Lively-ra kicsit később akartam kitérni, még maradjunk a Spursnél. Igazából nem volt konkrét irányítójuk, ugye Trey Jones az egyedüli irányító a rosterbe, ő a padról jött és nagyon jól játszott. Sohan is, Vessel is, Keldon Johnson is ballhandlerként viselkedett a pályán, és mindegyik jól nézett ki. Vessel az elképesztő, még nem is volt olyan igazán jó shooter meccse, de nagyon jó az a játékos. Én igazából most jöttem rá, hogy miért szeretik ennyien, és miért gondolják ennyien alulértékeltnek.
Hát mert nem nézel elég NCAA meccset, akkor már rég rá.
Meg Spurs meccset se, a tankoló Spurs se néztem.
De amúgy ott nem is nagyon játszott
tavaly. Az év elején, igen, az év vége felé már játszott. Keldon Johnsonnál a szervezés volt az, ami tavaly nem volt meg, ugye 7 gólpassza volt, és ez a, és nem csak az, hogy odaadom valakinek a triplán, és 2 méterre mellett odaadom neki, és bedobja az üres triplát, hanem ténylegesen voltak jól megjátszott dobásai. Zach Collins a senkitől nem fél, beszarás. Tehát, hogy így Maxi Kleber van vele szemben, vagy Grant Williams, az leszarja, az elkezdte seggelni, posztapoli, betolni, 2-3 dobocsa, és dobott egy félhorgot, mint rendes NCAA-ből érkező játékos, fehér magas, félhorgott dob a centerek ellen, ahogy kell. Luka az Luka volt nagyon sok, mindent nem térnék ki rá, nyilván uralta a játékot, és gyakorlatilag kivégzett mindenkit, aki éppen elé került, azzal nincs sok minden elemezni való. Talán az volt az érdekes, hogy Derrick Jones Jr., a totálisan fakezű Derrick Jones Jr. kezdett, és Wembanyama rajta kezdett, úgyhogy úgy, ahogy van, ott tudta hagyni a sarokba, és be tudott segíteni róla, ez viszonylag hamar leszedte ki, és nem is sokat játszott. Derek Lively az, aki óriási meglepetés volt nekem. Gyakorlatilag ő nyerte meg a meccset, mert nélküle szenvedtek a pályán.
Nagyon szívesen, hogy segítettem.
Igen, köszönöm szépen, te vagy a fantasy scoutom, igen. Szóval Derek Lively az a...
Szóval ő a fantasy scoutod.
Hát ki
basszus!
Lenne? Ki lenne a fantasy scoutom?
Basszus! Az összes embert kb. Akit kinéztem, kihúztad egy pikkel vagy kettővel előttem, és végig szentségeltem azt a fél órát, amíg tartott a draft. Oké, okay, jó, most már így mindent értek. Szép.
Jó, ugye. Lively esetében, amit az NCAA-ben látott Blond, az valószínűleg az volt itt is, csak ezt nem tudom megerősíteni, mert én nem nézek NCAA-t.
Az volt, a highlightok alapján az volt.
Oké, szóval ő egyetlen egy mezőnykísérletet hagyott ki a 8-ból, az nem zsákolás volt, hanem valami teljesen más, így próbált ilyen 1 méterre a gyűrűtől dobni egy zicsert, az nem sikerült neki. Azon kívül, amit fellőnek az égbe, azt ő mind behúzza. Ha emberrel együtt, ha ember nélkül, teljesen mindegy, úgy átzsákol mindenkit, mint a szart. És ez egy olyan dimenziót nyitott megint Lukának is, meg a többieknek is, hogy ez a Luka Lively pick and roll után egyszerűen húzódni kellett be Lively-val, mert Zach Collins 2-szer átugrotta. Úgy, ahogy van, átugrotta. És emiatt volt a többieknek dobóhelyzete, Josh Green ebből dobott 2 triplát, Kyrie Irvingnek is voltak helyzetei ebből, igaz, hogy nem nagyon értékesítette a triplákat. Grant Williams telibe üresen hagyták a sarokba, ő ezért dobott 8-ból 4 triplát. Szóval ez a Lively pick, ez úgy néz ki így, nagyon-nagyon nagy minta egy meccs alapján, hogy teli találat volt a Dallasnak. Ettől függetlenül ez a Dallas, ez szerintem örüljenek, hogyha play-in környékén lesznek, valahol ez a 7-10-es range, mert a védekezésük az borzalmas volt. Tehát ez a Spurs úgy dobott nekik az első fél időben valami 70 pontot, vagy 73-at, vagy valami nagyon-nagyon-nagyon sokat, hogy szinte, hát nem azt mondom, hogy effort nélkül, de nem ilyen híró dobásokkal, hanem tök normális Popovich offenzel dobtak egy csomó pontot, és ha nem a Spurs ellen játszanak, hanem valami sokkal jobb csapat ellen, akkor az meg kegyetlenül kivégzi őket. Úgyhogy szerintem vagy itt kell még fejlődniük, akár csere útján, vagy nem tudom, mit kell csinálni, hogy ez a védekezés összeálljon, de ez nagyon, nagyon nem működött ezen a meccsen a Dallasnál.
Majdnem ki is kaptak, nem? Még a végén a Spurs vezetett.
Ja, igen, abszolút a végén. A végén húzta be a Dallas utolsó másfél percben.
Amúgy ez nagyon félelmetes, így, tehát ugye Wembanyama az első kosarát, azt hiszem, hogy egy kihúzódós triplát, az pont úgy dobta be, hogy egyszerűen Lively úgy tűnt, mint egy kontesztelve, mint egy kisgyerek mellette. És hát azért ő egy legit 7 láb magas, jól ugró center.
Igen.
Lesznek még momentumok, az biztos. Na, robogjunk tovább!
Abszolút robogjunk tovább. Még volt talán Pinknek 2 meccse, amit részletesebben látott, és utána csak szemezgessünk majd azok után az apróságokból, amiket így az első játéknap után láttunk. Na de melyik volt a másik meccs?
Menjünk akkor draft sorrend szerint, mert hogy én kíváncsi voltam, hogy mi ez a nagy Brandon Miller hype, és igazából emiatt néztem meg. Én nagyon szeretem amúgy is a Hornets-et, még a Maxi Fox-ékféle csapat, meg én a mezüket imádom, és akkor így emiatt így könnyű volt rá csatlakozni, pláne, hogy nekem Rozier volt az egyik kedvenc, milyen hurka a Boston csere játékosom, aki aztán kiderült, hogy messze nem olyan hurka, mint amennyire képes volt eltűnni, és itt ez olyan szinten jött ki, hogy ő volt a legjobb játékos a pályán. Tehát Rozier egyszerűen tényleg uralta ezt a meccset, és amikor ő leült, abban a pillanatban hullott szét egyfolytában a Charlotte-nak a játéka. Hihetetlen, hogy mennyire nem tud nélküle játszani ez a csapat, meg hogyha Gordon Hayward is leült, akkor meg kész vége volt. És Theo Maledon játszott még guard poszton LaMelo Ball mellett. Hát Maledonnak annyi haszna sincsen, hogy legalább útba legyen az ellenfélnek, mert még védekezésben sincs útban az ellenfélnek. Tehát, hogy konkrétan negatív a csávónak minden másodperc a pályán. LaMelo Ball meghozta magát, rohant, mint az őrült, passzolt mindenhová, csak véletlenül se csapattársnak, és ami a legidegesítőbb dolog volt az egész LaMelo Ball szituban, dobott egymás után két homályt triplából, majd bevert egy amúgy majdhogy nem wide open, de mondjuk azt, hogy open triplát, és utána egyből ment a vénára mutogatás, hogy neki ez az erejében van ez a tripla. Hát ott azt hittem, hogy kikapcsolom, tehát mondom, én ezt azért nem bírom. Tehát két homály tripla után nekiállni arcoskodni, azt szerintem nem túl menő. White, azért már láttál életedben pár nagy triplát, te mi a véleményed arról, amikor valaki ilyen arcoskodásba beleáll abba? Úgyhogy előtte meg kihagyott két baromi csúnya dobást.
Hát ez egy bizonyos túltolás után tudom szeretni, lásd Dion Waiters, hogy amikor kikopsz a ligából, de még mindig ezt csinálod, akkor azt valahol tudom értékelni, és vicces, de összességében én nem szeretem ezeket a játékosokat, és nem véletlenül nem is követem őket nagyon, meg nem is tudok nekik szurkolni. Úgy gondolom, hogy ez nem egy szerethető dolog, és ugye szeretjük a szerethető csapatokat, hát a Charlotte számomra nem ez.
Jaj ne,
biztos benne.
De amúgy Pink mondtad, hogy LaMelo össze-vissza dobálta a labdát. Én most a statisztikáiból azt látom, hogy azért így is 10 assziszt és 3 eladott labda, az nem olyan borzasztó arány, nem,
de vagy 7 olyan volt, hogy tippelve lett a labda, és kiment, és ezért maradt a Charlotte-nál, és ugye ezt nem írják a turnovernek, de hogy egyfolytában belevitte csínybe 2-3 ember közé, és akkor abból próbált kipasszolni, amiben belekaptak, főleg Sadiq Bey, meg Jalen Johnson, ezekből nagyon sokat így belekapogattak, amiket nem tudtak megfogni, hanem csak kiütötték a pályáról. És emiatt nem tűnik föl, mert amúgy simán lehetett volna 7-8 turnovere, és egy szava nem lehetne akkor se. Illetve Haywardnak van 6, de abból legalább 2-3 az, azt inkább Ballnak adnék, hogy belevitte olyan csínybe, hogy Haywardnak kb. Esélye nem volt megfogni a labdát, és akkor ő volt az utolsó, aki beleért, úgyhogy...
Értem, igazán... tehát ha ex-bostonos van, akkor neki azért ne nagyon írogassunk be turnovereket.
Nem. Ez a Hayward már messze nem az a Hayward sajnos, aki volt, de messze ők voltak Rozierrel ennek a csapatnak az agya, és ez tényleg akkor látszott leginkább, amikor Maledon volt a pályán, mert vele nem, hogy mínusz egy, hanem mínusz két ember volt a csapat, mert egyszer mínusz egy volt az, hogy ő játszik, meg egyszer mínusz egy, hogy így valamelyik őjük nem volt a pályán. Na de akkor rátérnék tényleg a rukira, mert mutatott szép dolgokat. Én nem értettem annyira a hype-ot Millerrel kapcsolatban, főleg az első fél időben ott még semmit nem csinált. Na a második fél időben ott elkezdett step-back-et betörni, védekezésben iszonyatosan kapart, mindig aktívak voltak a kezei, látszott, hogy ő belőle védekezésben is ki lehet majd valamit hozni, úgyhogy engem abszolút meggyőzött, hogy érdemes lesz őt követni a szezonban. Ami nem annyira tetszett, vagy nem nagyon értettem, hogy ehhez képest nem nagyon kapta meg a kulcsokat ezen a meccsen, tehát hogy padról hozták, nem igazán kapott labdákat, abból a párból kellett megélnie, ami hozzájutott, viszont azokkal meg szép dolgokat csinált, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő egy jó választás lett végül a Charlotte Hornets részéről, és akit még mindenképp dicsérni szeretnék, az Mark Williams, aki hihetetlenül sokoldalúan lepattanózott, védekezett, mindenhol ott volt, baromi jól játszott, nekem ő nagy felfedezés volt ezen a meccsen, hogy mennyire jó volt most. Amit neki még nagyon meg kell tanulnia, és ez Millerre is vonatkozik, nem szabad mindenre elugrálni, és egy jó kizárás az többet ér annál, mint hogy föl tudsz ugrani a gyűrű fölé, mert amikor Capella meg Johnson, meg Okongwu megette őket lepattanokni, az mindig ebből volt, hogy ők felugrottak magasra, ahelyett, hogy kizártak volna, és emiatt egyszerűen Capella rutinból megoldotta a jobb helyezkedése, hogy simán elpöckölte fölöttük a labdákat, szedett is 6 támadó lepattanót, úgyhogy ebbe kell mindenképp fejlődni.
Ezt a mondatot úgy, ahogy egy U14-es edzői konferencia is ki lehet vágni, és el lehet mondani, teljesen megállja a helyét.
Igen, teljes mértékben. A Hawksról nem beszélnék sokat, igazából róluk annyit mondanék el, hogy nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy ők azt hiszik, hogy playoff csapat, nem lesznek playoff csapat. Ezen a meccsen bebizonyították, hogy ez egy nagyon jó társaság. A két sztárjuk dobott összesen 33/7-et. Young úgy dobott 1/9-et triplából, hogy ennek több mint a fele, az borzasztó vállalás volt, óriási baromságokat dobált el, és az egybedobott triplája az is egy olyan volt, hogy ő faltot akart eladni, hogy Rozier meglökte, de a bíró nem ette meg, és így szétdobta a lábát, előrehányta a labdát, és így palánkról becsaptan, de igazából köze nem volt egy normális dobáshoz.
Börögjünk tovább. Vezess be a 13. harcosodat végre, az Ibnedet. Hogyha valaki nem értené, miért, ugye a filmben az volt, hogy Antonio Banderas egyébként igaz történet alapján hozott karakterét, úgy hívták, hogy Ahmad ibn Fadlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid, ibn Hamad, és folyamatosan... És akkor így néztek az emberek, hogy mi a fasz, és akkor aha, ibn, nem, ibn, Ahmad ibn Fadlan, stb. Végigmondta még egyszer, oké, ibn, és onnantól kezdve ibnnek hívták végig a filmben, hogy ők ezt biztos nem jegyzik meg, ez valószínűleg Mutambónál is így történt az eredeti nevével kapcsolatban. Szóval, ki a 13. harcosod?
Na hát igen, mert hogy megnéztem a 1/3-as választott Clippers Portland meccset is, hát ebben sok köszönet nem volt, tehát a Clippers az így ledarálta egyértelműen a Portlandet, és megmutatta, hogy mit is tud akkor, amikor mindegyik sztárja egészséges, és innen lett is emiatt egy játékosom, 13. harcosom, nem más, mint Amir Kofi, aki 13.-ként állt be erre a meccsre. Hozzáteszem, hogy Jordan Millerrel egyszerre, de Kofi lépett hamarabb a pályára, úgyhogy ezért őt kaptam meg, és az ő szezonját fogom a továbbiakban követni, aminek amúgy örülök, mert ő legalább NBA játékos, tehát hogy Jordan Millerről tényleg fogalmam nincs, hogy kicsoda. Kofiról legalább tudom, hogy kicsoda, mert volt nálam már fantasyben.
Mondd be, mondd be, hogy
játszott a Miami-ban, a Hurricanes-ben.
Igen, tudtam, hogy ez jön, hogy nagyon sokat láttam, nem tudom hol.
Igen. Na, hát figyelj, Kofit egyébként nem csak a szezonját kell figyelned, hanem úgy az egész életét is.
Ja, tehát a családvállás, minden?
Minden.
Nagyon, nagyon jó. Oké. Okay. Csak ezért csinálni fogok most már egy Twitter fiókot, hogy tudjam követni a...
Azt hittem, hogy Kofinak egy Twitter fiókot csinálsz. Egy
azt nem tudom, azt hittem valami...
Amir Kofi szerint... fans.
Na, és hogy játszott Kofi? Jó volt?
Hát figyelj, végül is most mit lehet csinálni 3 perc 56 alatt? Kihagyott egy dobást, meg dobott 2 büntetőt, meg leszedette egy lepat, meg kiosztott egy gólpaszt. Sok minden nem lehet csinálni ennyi idő alatt. Mozgott, hát most, na, érted. 13. harcos azért olyan hűde sok minden nem várunk tőle. Tehát, hogy...
Aranyosan szaladgált fel.
Igen, elfáradt, összekuszoltam.
Jó, akkor mondjuk egy-egy tékeket a többi mérkőzésről.
Scootról egy mondatot nem
Scoot, mondhatom? Tényleg, mi csinált Scoot? Kosárlabdázott. Azon kívül, hogy játszott Scoot?
Az látszik, hogy ő neki miért mondták azt, hogy baromi erős, tehát hogy fizikálisan félelmetesen ott volt a szeren, viszont baromi rosszul dobott, kiosztott pár gólpaszt, meg úgy védekezgetett, de igazából ez a Portland annyira szörnyen nézett ki, hogy az félelmetes. Itt is kicsit kijön a Boston dolog, mert hogy Robert Williams simán jobb volt, mint DeAndre Ayton, és jobb is volt vele, tehát amikor Robert Williams meg Brogdon fönn voltak a pályán vele, akkor érezhetően jobban játszott Scoot is, hogy voltak érdemi társai. Szerintem az a baj, hogy Scootot nehéz lesz megítélni ebbe a szezonban, mert egyszerűen nincsenek játékos társai. Tehát egy nagyon rossz ez a Portland. Atletikus volt, ott volt, pörgött, nem tudom, őről, amíg kell majd azért egy 2-3 meccset nézni.
Ugye csak Pink, nagyon szépen köszönjük egyébként, ez nagyon, tényleg nagyon részletes elemzéseket, de egyébként szerintem nem derült ki, hogy a Hornets amúgy megverte az Atlantát.
Ja,
nem számít.
De azt bemondtam, hogy ugye azért várom, hogy ők nem fognak playoffba jutni, mert hogy nyert a Hornets 116-110-re.
Akkor csak én maradtam le.
Igen, azt nem mondtam be, hogy a Portlanden hogy gázolt át a Clippers, mert 123-111 lett, de hogy volt olyan időszak, amikor közte ilyen 30 pont körül volt, és már a végén volt kozmetikázása a meccsnek. Tehát ha Brogdon nem őrül meg a végén, és ránt be hirtelen 20 pontot a második fél időbe a semmiből, akkor ez egy nagyon csúnya blowout lett volna.
De hát mi ezeket a meccseket is szeretjük, mert ebből a lábból kerül elő a 13. harcos általában, úgyhogy szeretjük.
Jól beleválasztottam amúgy. Mondjuk a Clippers azt én amúgy is követem, úgyhogy így annyira nem nagy para. Ha az Atlanta Hawksból lett volna 13. játékos, akkor letagadom, hogy néztem a meccset.
Na, nézzük akkor, hogy kinek milyen
akkor crap shoot
szemelvényei vannak.
Hozz egy crap, van crap shootod?
Figyelj, nekem, ahogy Bruce Brown beérkezett a Indianapolis-i déli kukoricaföldekre, egy cowboy kalap volt rajta, meg egy kertésznadrág, félmesztelenül, és a bebaszott 6 triplát kibaszott Washingtonnak, na én ezt szeretem, én az ilyesmit akarom.
Én szóval tudom, mit akarok?
A családbarát content forever.
Amikor, jó, de csak a te családod nézi, de az meg nem érdekel. Brooklyn Nets, én oda kanyarodnék, amikor 25 perc alatt Cam Thomas rávert 21 mezőny kísérlet, és dobott 36 pontot a padról.
Lelkiismeret nélküli shooter.
Ezeket az agyatlan, gátlástalan, tüzelő játékosokat szeretem. Az én embereim. Beáll 25 percen, ráver 21 mezőnyt, van 11 büntető kísérlete. Ez azt jelenti, hogy legalább egy neki ment a gyűrűnek legalább 6-szor, amire lefaltolták, vagy 5-ször. Én nem láttam a mérkőzést. Ezt szeretem én. A kezdő guard Dinwiddie 24 perc alatt rádobott 3 mezőny kísérletet. Így kell.
Hát de Cam Thomas még majdnem meccsnyerőt is dobott, csak valami olyan brutál step back, oldal lépős triplát akart ráverni, hát, hogy ez még kell. Neki se.
Ahogy
kell, de nem jött össze. Úgyhogy a Cleveland, akit én ugye a keleti döntőbe várok, megkezdte a menetelését.
Már csak 81 kell.
Így van.
Brown take-je. Houston Orlando. Tehát, hogy azt is, hogy is fogalmazott Brown, hogy nesze neked, te büdös rohadék, Houston GM a kurva anyád, vagy valami hasonlót mondod, hogy nyersze, elhozzuk ide Fanfleetet, elhozzuk ide Brooks, meg Udoka, meg győztes kultúrát építünk a fiataloknak, minden, és jön az Orlando Magic, és ver egy 30 pontos blowoutot nekik. Elképesztő. Erről van szó, gyerekek. Jézus Isten. És gyakorlatilag nem is volt sérültjük, tehát teljes line-nappal álltak ki, borzasztóan játszottak. Szóval gyönyörű lesz ez.
Remélem legalább Steven Silas mosolyog valahol a bajsza alatt, mert kb. Ő érdemli meg, hogy mosolyoghasson, hogy ugye kicsapták, aztán rögtön elvileg használható játékosokat hoztak, rögtön Udokának Silas meg mondhatja, hogy na, ugyanezt én is tudom 30-al kiszopni.
Én egy kicsit más... Ja, mondjad még.
Annyit akartam mondani, hogy a nesze neked dolog, az talán a Minnesotára is igaz, akik meg a Torontótól tudtak 3 ponttal kikapni, hogy azért komolyan mondom, hogy a nyugati versenyfutásban meg lehet amúgy engedni ilyen dolgokat, hogy a Torontótól kapunk ki.
Fia, 3 ponttal kaptak ki, nekik ez már lehet, hogy siker.
De várjad, a Torontó szerintem idén nem akar rossz lenni, tehát hogy nem lesznek.
Nem akar, de azok. De azok.
Igen, de hát most érted, az Atlantának is szabad kapni a Charlotte-ot, tehát ők is elvileg playoffért akarnak menni.
De ez a Charlotte is. Mit mindenki azért akar menni. Ha nincs értelme tankolni, szardraftkasz lesz. Kivéve, hogy a Washington, aki képes volt azt megcsinálni, hogy telibe tolja az idényt, hogy menjen a play-inér, amiről éppen lemaradnak, úgyhogy rongyosra játszatják Porzingist, meg Kuzmát, meg a szezon 3/4-ében Beal is játszott, az utóbbi 30 év vagy 20 év legnagyobb prospektjének az érkezésekor, és így végzel, nem tudom, a 8. vagy 9. vagy nem tudom, 6. legrosszabb mérleggel, és ne legyél 1-1, hogy utána a következő évre szétrobbancs, és a, nem tudom, az ilyen Anthony Bedettet idéző, meg az Olovokandis éveket idéző draft classba, rámenjél bazd meg az 1-1-re. Ez így kell csinálni. Erről van szó.
Ja.
Amúgy Torontóban Dennis Schröder baromi jól nézett ki. Tehát
hát ez az, bazd meg, egy Dennis Schröder kivégez.
De várjál, de ő a VB-n is baromi jól nézett ki.
Tehát persze, mert egy FIBA kosárlabda.
De hányszor a VB-re rákötti, meg az Dennis-re, akkor felest kell inni a valakinek.
VB, bazd meg. Még legalább olimpia lenne.
De várjatok már, nem csak azt akarom mondani, hogy Schrödernek azért egy baromi nagy redemption sztoria van, tehát hogy ő úgy nézett ki, hogy kikopik a ligából, minimum a szerződésekkel.
Persze, mert LeBron mellé igazolt, és ott vége az karrierednek.
De nem, ő neki már majdnem előtte vége volt a karrierjének, mielőtt a...
Ja, Bostonban is igazad van, igen.
Tehát, hogy ő nagyon rosszul nézett ki, és ahhoz képest most tényleg összeszedte magát az utóbbi időbe, és egy masszívan jó játékosnak néz ki. Tehát, hogy nem egy olyan kezdő, hogy így azt mondta, hogy úristen, Schröder a kezdő, hanem azt mondta, hogy jó, lehetne jobb, de legalább Schröder a kezdő.
Akinek még amúgy józanító pofon lehetett ez az első meccs, az a Chicago, hogy nekik aztán tényleg semmiért nincs értelme menni, mert egy 20-assal
kiszedtek. Azt élni, azt mondod.
Otthon.
De amúgy az se nagyon.
Amúgy Shay az... Shay legit. Tényleg tavaly is az volt. Igaza van Brownnak. Nagyon legit a csávó.
Jó, most álljunk meg egy pillanatra. Tehát a Chicago Bulls, jó, nem akarom, mert szeretem az Thundert meg minden, de attól a cseresortól ki tudott kapni, hogy a következő játékosok játszottak. Usman Dzseng, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Olivier Sarr, bárki is ez, Kayson Wallace, aki jó, de még fiatal, Lindy Waters, és ezek már ilyen mik ezek ilyen 13. harcos kandidátok? Ez garbage time. Lindy Waters, Pokuševski, Tréman. Tehát mondjatok egy legit rájátszás rotáció játékost. Kayson Wallace, meg mondjuk esetleg Isaiah Joe. Az összes többi az vagy prospekt, vagy alanyi jogon kutyaütő.
De nem kell ide több, látod.
Nem kell több, persze, Ségígyis Alexander kurva jó, Poku kurva jó, Jalen Williams kurva jó, Giddy kurva jó, és Dort is nagyon jó, persze.
Srácok, és azt ne felejtsétek el, hogy ez az OKC úgy ilyen baromi jó, hogy a következő 7 évre van 15 first, 22 second pickjük, tehát összesen 37, amivel nem hogy egy sztárt, de hogy kb. 3 sztárt meg tudsz szerezni magadnak. Tehát, hogy nem elég, hogy van egy baromi jó kezdőjük, nyilván padjuk olyan, amilyen, de hogy simán tudnak gond nélkül cserélni. Nem hogy egy Embiidért, de egy Embiidért, meg egy Jaylen Brownért együtt.
Amiért sose lehet, fognak, mint tudjuk, mert Oklahomában nem akarnak játszani, de amúgy igazad van, rengeteg.
De a 22 szekendeket becserélhetik egy vagy két Crowderre. Ugye 5-öt adott érte tavaly a Milwaukee-n. Én nagyon várom, hogy ki az, akiért 6 szekendet adnak meg 7-et idén. Nagyon remélem, hogy mi a teteje az értéktelen szekendek cserélgetésének. Blue nem ezt mondaná, mert hogy prospektek, aztán jó lesz majd Stash-re. Jó, szerintem...
Várják,
szerintem...
kérdezhetek még egyet tőletek így?
Kérdezhetsz, max kivágjuk.
Nagyon jó. Tudjátok-e, hogy hány olyan játékos van, akit 2020 óta csere útján megszerzett az Oklahoma City Thunder, de egy percet nem játszott az Oklahoma. Tehát, hogy nagyságrendek 2020 óta, naptári év óta.
17.
18.
Kettő között 30 darab ilyen játékos. Tehát a Oladipótól kezdve a David Nwaban át most KPG-i 30 olyan játékosuk van 2020 óta, akit egy percet nem játszott náluk, és cseréltek érte.
Fantasy GM lett a Presti.
Zseniális.
Na, ja. Szerintem még azért a Pelicansről egy mondatot, hogy azért megcsapták ott, mármint Memphisben a Grizzlies-t, és azért Pelicans egészségesek mindig kurva jók, és Zion meg látványos a csávó, nem tudom, láttátok-e, amit húzott Triple Chain, de ott masszív a forma, és hát nyertek is.
És akit emlékezem egy picit Xavier Franchise Tillmanre, 17 pont, 12 pattanó, 4 gólpassz, 3 steal. Ennyi.
Hát nem egy spártai Michigan State-es, hát mit mondjak?
Igen. Aki már a draftolásakor úgy nézett ki, mintha 42 éves lett volna.
Körülbelül hány gyereke volt?
Kettő volt, azóta született még egy, vagy kettő legalább, és Jaren Jackson Jr. az esküvői tanúja. Szóval nagy formák. Igen, ide kellene egy center, tehát ez a Robert Williams III, vagy Capella, vagy valami esetleg, hogy elérhető lesz Jarrett-telen, ezért be kell menniük. Kész.
Igen,
kérdés. Vernon, a kedvenc amerikai podcasterem, Chris Vernon, a Memphis-i helyi podcaster, ő mondta azt, hogy az a, hát öröm az ürömben Steven Adams sérülésénél, hogy még a szezon kezdete előtt történt. Tehát nagyon korai a sérülés, nem az van, hogy szezon közben keresztbe vágja az idényüket, hanem tudják próbálgatni a line-upokat, már tudják, hogy valamit majd mozdulniuk kell, és a következő 20-25 meccsen el tudják dönteni, hogy ki az, és melyik irány az, amerre tudnak majd cserélni, és kell majd cserélniük. az egyetlen pozitívum szerencsétlen Grizzliesnek, de pedig gyakorlatilag simán kontender lehetne a csapat. Meg szerintem az is lesz, hogyha visszatér Morant.
A Sacramento elgázolta a Utah Jazz-t, úgyhogy a Kingsfenek is elégedettek lehetnek az adással, megemlítettük őket. Hát ők olyanok, mint Blue, tőlük ezt várjuk, hogy nyerjenek a Utah Jazz ellen idegenben.
Gyönyörű, gyönyörű közhely volt és lekeverés, imádom. Szerintem kérdezzük meg a hallgatókat, hogy inkább kezdjük eleve a crapshootokkal, és crapshoottal menjünk legközelebb így végig, vagy jó volt ez a bullshit cunami, amit elemzés címszóval összehoztunk.
Figyelj, még közhelyeket nem is puffogtattunk, pedig készültem rá, de mindegy, nem? Elengedem.
Nem? Nekem nem tűnt fel, hogy nem puffogtattál.
Akkor jó.
Azt hittem, hogy egy U12-es edzésre jött, és véletlen azt a szöveget mondtad négy időközönként. Oké. Jó volt ez, én jól éreztem magam, jó volt ez a nyitóforduló. Az jutott eszembe, hogy basszus, ezt a két meccset megnéztem, és geci kimerítő volt, hogy most ez valaki ezt végig is játssza ezt a 82 meccses szezont, és végig edzi az egészet, hogy azoknak milyen kimerítő lehet nézni és követni, mennyire kimerítő önmagába. Ez valószínűleg segítene, hogyha délután 6-kor meg 8-kor lenne a meccs, nem hajnal 2-kor.
Hát francért kellett ilyen sportágot választani, ahol éjjel mennek.
Vagy nem Amerikába születni. Te választottad, meg én. Nem, mi nem születtünk Amerikába.
Nem vándoroltunk oda.
Igen.
De hát.
Rabszolgának.
Na jó. Összességében elégedettek vagytok ti is a nyitófordulókkal.
Hát, megtörtént. Igen.
Jó. Én amúgy sokkal rosszabbra számítottam, úgyhogy én például nagyon boldog vagyok ezektől a
meccsektől. Örülök neki, hogy boldog vagy.
Úgyhogy, ha ilyen lesz az egész szezon, azt szerintem jó lesz.
Na, most már akkor a hallgatók is tudják.
Hallgatók is tudják, hogy Pink lesz. Elégedett és boldog.
És boldog.
Ez
köszönjük
jó.
Szépen.
Legyetek ti is elégedettek és boldogok.
Ökrözés. Szercsi.
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.